az Úr legyen veletek.
És a lelked.
Evangélium Szent Lukács könyvéből.
Dicsőség neked, Isten.
Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, fölvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr törvényében áll. Minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdona. Ekkor kellett Máriának ugyancsak az Úr törvénye szerint egy pár gerlét vagy két galamb fiókát tisztulási áldozatul bemutatnia. És íme volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű férfiú, egy igaz és istenfélő ember, aki Izrael vigaszára várt, és a Szentlélek lakott benne. A Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy nem lát halált addig, amíg meg nem látja az Úr fölkentjét. A lélek arra indította, hogy menjen a templomba, amikor a gyermek Jézust odavitték szülei, hogy a törvény előírása szerint cselekedjenek vele. Simeon a karjára vette őt, és így magasztalta Istent. Most már elbocsáthatott szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben, mert szemeim meglátták szabadításodat, melyet minden nemzet számára készítettél, hogy világosság legyen, kinyilatkoztatása pogányoknak, és dicsőség népednek, Izraelnek. Jézus atya és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához. Lám, egy gyermek által sokan elbuknak, és sokan feltámadnak Izraelben. Az ellentmondás jele lesz ő, még a te lelkedet is tör járja át, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai. Ott volt Anna próféta nő is, Fánuel leánya, Áser törzséből. Idős volt már, napjai előre haladtak. Leánykora után 7 évig élt férjével, majd özvegyen érte meg a 84. évét. Nem hagyta el a templomot soha, böjtölve és imádkozva szolgálta Istent éjjel és nappal. Abban az órában is odament, dicsőítette Istent, beszélt a gyermekről mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltására vártak. Miután az Úr törvénye szerint elvégeztek mindent, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött, eltelt bölcsességgel, és Isten kedvét lelte benne. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim! Térjünk ki rögtön ennek az evangéliumi szakasznak, amit az imént hallottunk, az első furcsaságára, legszembeötlőbb sajátosságára. Központban Jeruzsálem legszentebb helyén vagyunk, ahol a gyermek Jézust bemutatják, hogy Mária és József teljesítsék a törvényt. Az evangélista hangsúlyozza, hogy egyszerűen ők engedelmeskednek az előírásoknak, amelyek az első szülött születésére vonatkoznak, Tórában, Mózes törvényében, egy áldozati állat felajánlása tartozik hozzá a rituushoz. Várnánk tehát az áldozatnak a leírását, mint hogyha egy keresztelőről úgy hallanánk, hogy az esemény maga nem elevenedik meg a szemünk előtt. Itt az a különös, hogy az evangélista teljesen figyelmen kívül hagyja ennek a ünnepi rituáljának, szertartásnak az elbeszélését, nem jelennek meg a beszámolóban papok, nincs szó áldozatról, még a törvény szakaszainak a felolvasását se írja le a történet elbeszélése. Minden hiányzik, amit várnánk, és valami váratlan az, amiről hírt kapunk. Még a templom se jelenik meg képileg a szemünk előtt. Ez a valójában minden korabeli család számára köznapi és természetes esemény tágabb értelmet nyer két olyan személy jelenlétének köszönhetően, Simeonról és Anna proféta asszonyról van szó, akik látszólag véletlenül ott a szertartás közben találkoznak Jézussal és szüleivel. Azt mondtuk, hogy ebben a szakaszban nem jelennek meg a papok, hát utalásokat kapunk arra, hogy valójában azért nem, mert helyettük Simeonnal és Annával találkozunk. Bizonyos értelemben ők kerülnek papi szerepbe. Hogyan? Annára vonatkozóan maga az evangélista használja a proféta nő kifejezést, így hangzik ez Lukácstól, volt egy Anna nevű proféta asszony, Fánuel leánya, Áser törzséből. Tudnilik Ásernek a papi törzséből. Simeonra Lukács nem használja ezt a kifejezést, de leírása abban az esetben sem hagy kétséget, így olvassuk. Szent lélek volt rajta. Meghirdette neki, hogy látni fogja a messiást, aznap a lélektől indítva a templomba megy, felismeri a gyermekben a megváltást, amelyre várt, vagyis teljességgel papi szerepben mozog. Simeon egyébként nem csupán felismeri ebben a gyermekben a messiást, hanem a küldetéséről is prófétál, egy sor olyan képet használ, amelyek a nagyheti olvasmányokban hangsúlyos szenvedő szolgának az izaiási képére utalnak. Ez a gyermek valóban világosság, mely kinyilatkoztatja Istent a nemzeteknek, népek dicsősége. Az a küldetés, amelyre ez a gyermek hivatott, szövetség régi népének szóló kinyilatkoztatással kezdődik, hogy azután minden népre kiterjedjen. Ha tetszik, ez a kép, ez a nagyon szerethető kép, ami a mai evangéliumban megjelenik, ez rögtön mindannyiunk számára kitágítja az evangéliumot. Milyen érdekes ez, hogy Kuzánusz bíboros kedvenc szavajárása az, hogy Isten titkaival összefüggésben sokszor az ellentétek találkoznak. Itt van egy olyan bensőséges esemény, aminek szent családon kívül, Simeonon, Annán kívül nincs más tanúja, de ennek az eseménynek a jelentősége, ahogy azt az evangélista visszatekintésben jelzi, a lehető legteljesebb mértékben egyetemes. Hogy hogyan fog mindez történni, az evangéliumnak ez az egyetemessé válása, megvalósulása, Simeon kicsit később mondja el, egészen drámai képeket, kifejezéseket használva, bukás, feltámadás, ellentmondás jele. Végül eljusson ahhoz a karthoz, amely majd Mária lelkét, szívét szúrja át. Így mondja ezt Lukács, íme ő sokak romlására, feltámadására lesz Izraelben, az ellentmondás jele lesz ő, és a te lelkedet tör járja át, hogy feltáruljanak sok szív gondolatai. Olyan erős szavak ezek, és Simeon hálaéneke olyan mélyen beégett az egyháznak a szívébe, hogy valójában minden kompletóriumunkban, a zsolozsma minden napot lezáró esti imádságában elhangzanak ezek a szavak, fölidézzük. ezeket. Az oka, miért az evangelista nem tér ki a templomi ritusra, áldozatokra, rituálénak a részleteire, hát most válik világossá. Húsvét fénye világítja meg a találkozást, amely a jeruzsálemi templomban történik. Ennek a gyermeknek az lesz a küldetése, hogy ő maga legyen az áldozat, amelyet Lukács viszont nem ír le. Irodalmi utalással látjuk az evangélium megvalósulásának az egész ívét. Ez a gyermek maga lesz a főpap, aki saját életét ajánlja fel az atyának, szeretet és tökéletes engedelmesség ajándékaként. És az üdvösségnek ez az ajándéka az, ami mindenkinek szól, ám senki számára nem lesz fájdalommentes. Jézus küldetése ilyen értelemben az ellentmondás jele lesz, vagyis a nagy megtisztulásnak az ideje. Belépése a történelembe, ezt a szót választja, használja Lukács, hogy leleplezi sok szívnek a gondolatait. És ez a leleplezi szó, ez kapcsolódik a revelációhoz, a kinyilatkoztatáshoz, és úgy válik leleplezővé az evangéliumi húsvéti esemény, hogy az egyúttal Isten szeretetének a kinyilatkoztatása. Az evangéliumok beszámolójából már itt a legelején világosan kiderül, hogy nem lehet úgy találkozni Jézussal, hogy valaki ugyanaz maradjon, mint előtte. A vele való találkozás az méreható változásra hív, újjászületést követel. Közeledésnek ezt a módját, ahogyan mi Jézushoz kapcsolódhatunk, ezt hívjuk hitnek. Az, hogy valaki elfogadja vagy visszautasítja Isten által kezdeményezett új kezdetet, feltárja az ő szíve gondolatait, megmutatja, hogy milyen ember, kivé akar válni, mi van a szívében. Az, hogy hajlandóak vagyunk-e mindig egy következő lépést megtenni a hitben, az ilyen módon minket is szembesít önmagunkkal. Akkor találkozhatunk Istennel, akkor élhetünk az ő jelenlétében, hogyha mindig nyitottak vagyunk a következő lépésre, ha tetszik, nyitottak vagyunk a növekedésre. Enélkül a növekedés nélkül a hitben sincs élet. Az elutasítás halálhoz vezet, mondja Lukács, egy remény és várakozás nélküli életet hoz. Az elfogadás a feltámadt élet üdvösségére vezet, mint ahogy Simeonnak és Annának az élete még az Ószövetségnek a keretei között, de ilyen módon beteljesedik, és ők egyúttal az újszövetségi történetnek az első tanúságtévői. Nem úgy töltötték életük idejét, hogy megálltak volna a saját vallásgyakorlatukban való önelégültségnél, hanem hagyták, hogy a hit megfogadjon a szívünkbe, remény mozgassa őket, formálja át őket, és a megfelelő pillanatban a megfelelő helyen voltak. Szentírásból táplálkozva engedték, hogy a lélek vezetése teljesen eltölthesse őket, így váltak az Úr alázatos és álhatatos szolgáivá, prófétává, prófétanővé, és így lettek az ősképévé annak, hogy nekünk hogyan lehet az Úrhoz közel kerülnünk. Amen.
Béke és jóság. Ferences szentbeszédet hallottak a Margit körúti templomból.
Üdvözlöm a hallgatói családot. Február 3-án Csóri Sándort idézzük fel. Csóri Sándor, aki 30-ban született, annyi idős volt egyébként, mint az édesanyám. Fiatalságom meghatározó személyisége, a szemléletemet, azt a szemléletet, amiben éltem, amiért az életemet, ahogy felépítettem, azt többek között Csóri Sándor határozta meg. Miért? Mert egy mértéktartó, mértékadó értelmiségi volt egy olyan világban, ahol az őszinte tiszta szó az nem volt igazán jellemző. Csóri Sándor állandóan a sorsfordulókkal és a sorskérdésekkel foglalkozott. A szegénység, az identitás, az önazonosság, a népi kultúra, a cigányság szeretete, a jelenlét, ahol vagyok, a pusztuló világ, ez mind az ő témája volt. Február 3-án Zámojon született Csóri Sándor, és 86 éves korában ment el. A mai napon vagy egy tucat költői munkájával, versével idézzük fel Csóri Sándort. És én nagyon nagy szeretettel javaslom a hallgatói családnak, hogy olvassuk újra Csóri Sándort. Csóri Sándor, Parasztikon. A kék kötényű szentek balkáni piacra mennek, földi szedret visz Mária, karja könnyékig lila. Magdolna mosztári túrót zöcsögtet, csurgat a porba gyöngycsavót, fejüknél darázsbórja. Fanyerges szamáron József hátul a napot viszi. Csípásan bámulja két szörmók, Szent Jován